Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Az elmúlt hónapban egy fantasztikus elismerésben részesült Végső István, aki részben munkatársunk is. A Honismereti Szövetség egy országos elismerésben részesítette, amelyhez ezúton is gratulálunk, és köszöntünk itt a stúdióban. Szervusz István!
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a gratulációt!
Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy mi is ez a szövetség, ugye Honismereti, Helyismereti a teljes pontos neve, és mi is ez a díj, pontosan ez az országos elismerés, amelyben részesültél.
A Honismereti mozgalom már több mint 80 éves, már a II. Világháború előtt elindul egy ilyen mozgalom, hogy nem csak az országos történelem, nem csak a királyok rendeleteivel, törvényeivel kell foglalkozni, hanem hát vannak településeink, és annak is van története, vannak személyek, vannak megyék, vannak régiók, vannak tájegységek, és ezeknek a történetét is fel kellene deríteni, ki kell kutatni. És ezzel kapcsolatban elindul egy ilyen mozgalom, és ez a szocialista időszakban is megmarad, a Hazafias Népfront idején is,
támogatja
pénzzel is, és mindennel az a rendszer is. Nyilván nagyon sok mindent azért lekorlátoz, tehát például a Honismereti Szövetségnek a folyóiratának a címlapja az úgy alakult volna ki, hogy az első számon már a Kárpát-medence szerepelt volna, mint egy ilyen logó, mint egy ilyen, na hát ezt nem engedték természetesen, mert mi azt lehet, ez a Nagy Magyarország, és ezt így nem lehet. Tehát azért voltak küzdelmei a honismereti mozgalomnak abban az időszakban is, de működött, majd pedig 1990-ben jött létre maga a Honismereti Szövetség, tehát így már, mint társadalmi szervezet, tehát hogy hivatalosan is létezzen ebben az időszakban is a rendszerváltás után. És ez a szövetség alapított díjakat.
Ha jól tudom, te ennek a szövetségnek tagja is vagy.
Igen, igen. Magának a Bács-Kiskun megyei egyesületnek vagyok már több mint 11 éve tagja, és most pedig már magának a szövetségnek az országos titkára is vagyok. És hát elég kemény munka, de rengeteg pályázati írás természetesen, nagy rendezvényeink vannak, akadémiák, konferenciák, úgyhogy nem egyszerű a helyzet, és hát meglepődve látom ott az adminisztrációs papírokat lapozgatva, hogy hoppá, egyszer csak azt látom, hogy a megyém jelölt erre a díjra, és hát nagyon meghatottam, megmondom őszintén, és hát nagy elismerés volt ez nekem ott akkor hirtelen, úgyhogy örültem. Nekem volt egy meglepetés nyilván innentől kezdve az akadémián, hogy én fogok kapni majd egy ilyen emlékapot, mert sokaknak egyébként meglepetés ez, hogy ott kapnak díjat, és hát sokan meg reménykednek, ugye úgy, mint a pápa választása, hogy a bíborosok bemennek, mint pápa, és kijön egy pápa végül. Tehát, hogy sokan reménykednek abban, hogy kapnak majd díjat. Persze vannak, akik már tudják előre, mert nagyon kíváncsiak. Én meg hát, mint adminisztrációban jártas ember, ott tudtam is ezt már magammal kapcsolatban, hogy én majd fogok kapni, de hát nagyon örültem neki.
Ha jól szűröm le azt, amit mondasz, körülbelül megyénként van jelölés, gondolom évente van ilyen elismerés, akkor kb. Ennyi ember kap díjat.
Igen, hát ez változó, ugye, hogy hányan kapunk díjat. Fokozata van természetesen azért a díjaknak, tehát a legmagasabb elismerés az a Béla Mátyás emlékplakett, utána jön a honismereti munkáért emlékérem, és van ez a emléklap, amit kapunk. Én ugye az utóbbit kaptam. Nyilván azok kapják meg, akik már nagyon régóta dolgoznak a honismereti mozgalom berkein belül, nagyon sok mindent letettek az asztalra, ugye professzorok szokták megkapni, általában olyanok, akik már régen nyugdíjban vannak például, más országos szervezetek élén is dolgoznak, tehát ezért meg kell dolgozni nyilván, tehát nem fiatalok kapják elsősorban ezt az első kettő elismerést, azok kapják, akik most ilyen aktívak és serényen dolgoznak és feldolgozzák a helytörténeti eseményeket, történéseket, úgyhogy én ezért nagyon vagyok rá, hogy én is bekerültem ebbe a klubba.
Kik a tagjai ennek a Honismereti Szövetségnek?
Mindenkit szeretnénk, aki ugye helytörténettel foglalkozik, vagy aki érdeklődő. Megyei szinten létezik a tagszervezeti hálózatunk, ugye minden megyében van egy szervezet, valamelyik aktív, valamelyik kevésbé aktív, és hát gyakorlatilag mindenki, aki a levéltára, könyvtára, különböző helytörténeti szakkörök körül mozog, ők mindannyian a tagjaink, illetve igyekszünk bevonni minél több tagot. Nyilván azt azért látni kell, hogy itt nem mindenki történész, tehát valaki hobbi szinten űzi ezt, tehát vannak mérnökök, orvosok, tanárok, akik nem tudnak állandóan levéltárakban ülni, de mondjuk nyári szünetbe, vagy amikor már elmennek nyugdíjba, akkor még aktívabbakká válnak ebben a dologban. Tehát nagyon nagy szükség lenne nyilván nálunk is a fiatalításra, de igyekszünk fiatalokat is bevonni ebbe a mozgalomba.
Ez körülbelül hány embert jelent?
Hát több mint 1000 fős a tagságunk most. Ez országos szervezetnél lehet nagyon sok, lehet igazából kevés is. Én azt gondolom, hogy olyan szempontból viszont nagyon jó ez a szám, hogy aktív. Tehát az akadémiáink, főleg az országos akadémia, az egy ilyen nagyon nagy vonzerő. Tehát az, hogy 250 embert meg tudunk mozgatni egy helytörténeti, honismereti akadémián, ez azért nagyon ritka. Tehát ezt irigylik is, hogy egy-egy konferencián nem szoktak, egy ilyen országos konferencián, akadémikusok, stb. Előtt nem szoktak ilyen sokan lenni. Nálunk pedig vannak, és nagyon sokan vannak, és nagyon érdeklődőek, és már a 47. akadémián vagyunk túl. Úgyhogy ez egy nagyon régi sorozat, és nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon az érdeklődés, és már most érdeklődnek, hogy mi lesz a jövő évi. Ugye jövő évben Trianon évforduló lesz, és Debrecenbe fogunk menni például.
Maradjanak velünk, mert tovább folytatjuk a beszélgetést Végső Istvánnal zene után.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Tovább beszélgetünk Végső István történésszel. Ugye, akik velünk tartottak eddig, tudják, hogy egy országos elismerésben részesültél, a Honismereti Szövetség jó voltából, és hogy egy picit az érdekel engem, sokan ismernek téged itt városunkban, azt tudom, hogy történész lettél, az ugye érthető, hogy ez volt az érdeklődési területed, de hogy helytörténettel, honismerettel ennyire behatóan foglalkozol, ez mikor dőlt el, vagy hogy indult?
Az, hogy például történész legyek, pontosan emlékszem rá, 11 éves voltam, akkor az általános iskolai tanárunk megkérdezte, hogy ki mi akar lenni, és olyan akkor így föltettem a kezemet, és akkor mondtam, hogy én történész. Erre így nagyon emlékszem, még a megboldogult AMK történelem termébe voltunk, és akkor én ezt így kijelentettem, és akkor ez így belém égett, meg sokakba beleégett, mert onnantól kezdve így tudták rólam az osztálytársaim, hogy mi akarok lenni. Ennyire mindenféleképpen visszaemlékszem, és akkor utána nyilván folyamatosan errefelé próbáltam evezni a gimnázium alatt is, és aztán később nyilván az egyetemi felvételinél is a történelmet jelöltem be. És igazából, ha jól emlékszem, az utolsó vagy utolsó előtti évfolyamon volt egy pályázati kiírás, ami már holokauszttal kapcsolatos volt, a Brehm professzornak az alapítványával volt ez kapcsolatban, és ott nem egy országos témát választottunk, ketten akartuk megírni ezt az írást, mert úgy gondoltuk, hogy ez azért nehéz lesz így az utolsó években az egyetem alatt, és én akkor földobtam, hogy szerintem Kiskunhalas kapcsán még így a zsidó törvények, meg holokauszt, meg gettó történet, ez így nincs megírva. És akkor egy évfolyam társammal, Simko Balázssal elindultunk ezen az úton, és akkor igazából ebből lett a helytörténet, a holokausztból, ami valójában igazából helytörténeti könyv lett. Még ezt a könyvbemutatónkon, a budapesti könyvbemutatónkon ott volt a Brehm professzor is, és ő is azt mondta, hogy ez igazából holokauszt és helytörténeti könyv is egyben, amit létrehoztunk, mint akkor még ilyen ösztöndíj, aztán szakdolgozat, aztán később ugye könyv. Úgyhogy igazából ez indított el, aztán közben jött egy itteni pályázat, ugye a helytörténeti olvasókönyv pályázata, amit itt Kiskunhalason megírtam, ugye az első két kötetet, ötödikeseknek, hatodikosoknak, hetedikeseknek, nyolcadikosoknak, és akkor így, hát úgy mondjam, hogy beleragadtam ebbe a történetbe. A múzeumtól is kaptam ugye megbízásokat, aztán később máshonnan is, Kerekegyházáról, Kunfehértóról is kaptam különböző könyvekkel, történetekkel kapcsolatos ilyen megbízásokat.
Egyre jobban kíváncsiak lettek a területük, hogy valaki dolgozza már fel.
Igen, de én magával, amikor holokausztal vagy 56-tal foglalkoztam, akkor is inkább a helytörténetet kutattam föl gyakorlatilag. Tehát engem nem igazán az érdekelt, hogy országos szinten mi történt, mert azt tudjuk, az föl van derítve, többé-kevésbé. Az érdekelt, hogy mondjuk Kiskunmajsán hogy zajlott le 1944-ben a holokauszt. Tehát ott például nem egy városi gettót, vagy települési gettót hoztak létre, hanem kitették Tanyára, Kömpöc pusztára. Nekem ez volt az érdekes. Vagy Bácsalmáson jött létre gyűjtőtábor, holott oda csak egy gettót kellett volna tenni. Tehát engem ezek fogtak meg igazából. Vagy mondjuk Szeremléről egyetlen egy zsidót visznek el 1944-ben, azért kimegy, nem tudom, 8 ember kimegy érte, és úgy hívják egyébként, hogy Magyar Mihály. Ő az egyetlen zsidó a településen, nyilván köze nem volt már az izraelita egyházhoz egyébként. De elviszik, és meg is halt a holokauszban. Tehát, hogy ezek fogtak meg igazából. Aztán, amikor 56-tal kapcsolatban, ugye a sortűzzel, meg az, hogy a helyiek hogy emlékeznek, hogy valakit ugye megvernek, valaki nem is emlékszik az egész 56-os eseményekre, valaki részt vett a tüntetésekbe, és emlékszik rá nagyon élénken. Tehát igazából ezek fogtak meg engem. És amellett voltak más kutatásaim, mondjuk 6 történettel kapcsolatban ugye lezuhantak mondjuk Felsőbácskába különböző repülőgépek a II. Világháború alatt, akkor azt hogy élték meg az emberek? Nagyon izgalmas volt például, hogy a repülőgép roncsokat hogy használták föl? Disznóval fala lett belőle, vagy például az ejtőernyőből első áldozó kis ruhát vartak. Tehát rengeteg ilyen történet jött elő, ami teljesen így beleragasztott ebbe az egész helytörténet kutatásba. Ez volt az érdekes, a személyes élmények. Aztán persze sok minden olyan legendárium van, amit meg el kell felejteni, mert úgy emlékszik, és nem úgy volt, tehát hogy ezek az izgalmasak, tehát ezeket kell lefejteni, és igazából azt láttam, hogy nagyon sokszor ez érdekli valójában az embereket. Tehát, hogyha elmegyek egy 56-os, vagy egy holokausz, vagy egy Trianonnal, vagy Málenki robottal kapcsolatos megemlékezésre, akkor nem arról beszélgetünk, hogy melyik kormány hanyas számú rendeletet hozta, hanem hogy hogyan vitték el a Weiss Pistiéket, hogyan vitték el a svábokat arról a településről, és erről beszélgessünk, és ez fogja meg igazából az embereket.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, mert hogy az érdek egy csomó kutatócsoportba is besodort téged, és ezzel fogjuk folytatni a beszélgetést. Zene után maradjanak velünk, Végső Istvánnal beszélgetünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést Végső István történésszel. Tudom, hogy ahogy beleszerettél ebbe a területbe, nagyon sok kutatócsoport bevonzott egészen korán. Mesélj erről.
Igen, hát elsősorban ezek a holokauszthoz kötődőek. Először is a Magyar Nemzeti Múzeum és a Holokauszt Dokumentációs Központ volt az, aki felkért. Akkor ugye 2004-ben nyílt meg ez a múzeum, és akkor ehhez kellett kutatnom. Akkor több megyét is, sőt határon túl a vajdasági, a délvidéki területeknek a levéltárait én jártam körbe, és gyűjtöttem össze ezeket. Hát akkor mi nagyon-nagyon közel voltunk ugye a jugoszláviai háborúhoz, polgárháborúhoz, meg a bombázásokhoz. Hát nem volt egyszerű. Tehát volt olyan levéltár, ahol egy magyar levéltáros volt, nyilván ő lett a referensem, de ő meg nem mert beszélni például a levéltárba. Tehát ki kellett mennünk a levéltárból, és úgy tudtunk beszélgetni, és mondta, hogy maradjak majd csöndben a levéltárban, ne legyen magyar szó. Ez Újvidéken volt egyébként a Péterváradi fiók levéltárban. Ne beszélgessünk, menjek ki. Tehát azért volt...
A lehallgatástól?
Mindentől féltek. Én azért nem vettem ezt nagyon komolyan, és elkezdtem beszélni azért magyarul, és akkor ránk szóltak. De mondjuk nyilván Zentán, meg Zomborban, meg Szabadkán az ilyen problémák annyira nem voltak, de ott lejjebb, délebbre azért már ez veszélyes volt, úgyhogy még egy ilyen kis izgalom is volt az emberben. Aztán a következő kutatócsoport ugye a Holokauszt Földrajzi Enciklopédiának a kutatócsoportja volt, amiben a Randolph Braham professzor vont be, és ott tevékenykedtem. És hát ott hát egyszerűen én maximum egy vármegyét vállaltam be, azt is úgy, hogy majd egy ilyen társszerzőségbe megírom. A végén már 8 vármegyét kaptam végeredményben, tehát volt olyan vármegye, amit soha előtte nem kutattam, de egyszerűen megbíztak benne, azt mondták, hogy annyira jól megírtam ezeket, és én ott is igyekeztem a helytörténetet előre tolni, annyira jól megírtam ezeket, hogy egyre inkább kaptam azokat, tehát még Kárpátalján is, meg Felvidéken is kaptam vármegyét, úgyhogy hát az egy nagyon sűrű időszak volt oda elutazgatni, ott kutatni, ott sem volt annyira egyszerű ugye magyarként ezeket feltárni, ezeket a dolgokat. Aztán pedig a Jadvesen kutatócsoportba kerültem, ami pedig ugye a 1938 és 48 közötti emberüldözéseket, tehát abban nem csak zsidóság, hanem cigányság és minden más is beletartozott, és azoknak az iratait, ez pedig csak Bács-Kiskun megyében kellett folytatnom, de hát ez is egy nagyon emberpróbáló feladat volt, ugye havi jelentéseket leadni, és hát tényleg megrázó történetek jöttek itt is elő ugye természetesen, és hát ezek is ugye a családok szintjén, hogy kiket, hogyan, és a különböző cigányrazziákkal kapcsolatban is kerültek elő iratok, úgyhogy borzasztó volt, sőt még előkerült még azt hiszem a Kecskeméti iratgyűjtemény, még megvan egy sárga csillag is, szóval nagyon sok minden dolog előkerült akkor. Úgyhogy ezek voltak azok a kutatócsoportok, amiben bevontak, illetve hát voltak kutatócsoportok akár Málenki robottal, akár hadtörténettel kapcsolatban, roncskutatással kapcsolatban, amivel ilyen külső munkatársként dolgoztam.
Nagyon sok cikked és mondhatni könyved jelent meg, számszerűsíthetjük ezeket?
Igen, hát legutóbbi összeszámolásom szerint már 12 könyvet írtam. Az ilyen tudományos publikációmnak a száma az 60, de hát amit ilyen ismeretterjesztésben, akár helyi, megyei, országos lapokban írtam, hát az már úgy megközelíti a 150-et is összességében, úgyhogy hát igyekszem, nagyon sok téma.
Akkor termékenyírónak számítasz, azt gondolom.
Én is azt hiszem, és egyébként már az egyetem alatt is jelent meg publikációm, írásom különböző témákban, és már akkor is azt mondták, hogy egyébként mit fogok írni majd 10 év múlva, hogyha ennyi mindent megírok most. Tehát igen, igyekszem. Nyilván így, amióta az ember így családos, azért ez nehezebb dolog. Legényként azért könnyebb ezt megoldani, de dolgozom rajta, nagyon sok kutatási tervem van, fejben is, írásban is. Most ugye nagyon aktuális az 1919, tehát a Tanácsköztársaság. Nagyon aktuális lesz jövőre majd Trianon. De hát ugye a helytörténet, meg Halas történetével kapcsolatban mindig vannak újabb és újabb, akár kutatási terveim, akár új fejlemények. Legutóbbira nagyon büszke vagyok, azt gondolom, hogy ezt így, ha nem is sikerült tisztázni, de egy kicsit próbáltuk helyreigazítani például itt a fekete sereg szétverésével kapcsolatban azt a hitet, hogy nem Halason volt. Szerintünk meg Halason volt ez a csata, Mátyás király idegen légió seregét, amelyik akkorra már szétzűlött, ugye már a király nem élt 2 éve, azt szerintünk itt ezen a környéken verték szét, ugye már 100 évvel ezelőtt is azt állították, hogy ez nem Halashoz köthető, mi pedig összefogtunk néhányan, és azt gondoljuk, hogy itt történt. Tehát ezekre azért elég büszke vagyok, hogy ilyen akár nagy történészekkel szemben is születnek meg publikációim.
Nagyon sajnálom, hogy a hallgatók nem látnak téged, mert azt gondolom, hogy a szakma szerelmese vagy, ahogy ezekről mesélsz, csillog a szemed, és érzem azt a töretlen lelkesedést. Egyébként egy apró kérdés befejezésül, hogyan fordulsz egy-egy terület felé? Nyilván az évszámok, fordulók hozzák magukkal, de ezen kívül?
Hát engem mindig a 20. század érdekelt valójában, tehát azt gondolom, hogy hát egy borzalmas 20. százada volt Magyarországnak, ugye az első világháborúval indult, Trianonba belefolyik ez az egész őrület, aztán jön a zsákutcás politikának köszönhetően először ugye a holokauszt, a frontokon meghalt embereknek a gyásza, a Málenki robot, aztán jön a kommunista diktatúra, jön 56, úgyhogy hát ezek a tragédiák azt gondolom, hogy nagyon fontosak. Én azt éreztem mindig, vagy úgy éreztem, hogy azért fontos ezekkel foglalkozni, mert nagy az elhallgatás ennek kapcsán, tehát sokan nem mernek ezekhez hozzányúlni. Akár most mondhatom azt a Tanácsköztársasággal kapcsolatban is, tehát az első proletár diktatúra eseményeit is, hát így kerülgettük. De 56-ot is kerülgettük, a sortüzet is kerülgettük. Tehát az első komolyabb írások már igaz megszületnek a 90-es években, de azt, hogy a közvélemény elé tárjuk, és ne csak valami szakkönyvbe belerakva valami tanulmánykötetbe, hanem írjuk meg, nyilatkozzunk róla a tévébe, rádióba, az újságba, amit hetente olvasnak az emberek, így kerül hozzájuk közelebb, és így tudják meg az új információkat. Nagyon büszke vagyok rá, hogy például ugye nagyon sokáig volt ez a tévhit, hogy 1944 decemberében Kiskunhalast ugye németek bombázzák. Hát a németek már nagyon messze voltak akkor ettől a területtől. Ez egy téves szovjet bombázás volt. Ez is nagyon fontos az áldozatok szempontjából is, meg a tények tisztázása szempontjából is.
Hát reméljük, hogy elsegítik ezek a munkák az itt élő embereket arra, hogy bölcsebben tudjanak élni. Nekem mindig az az érzésem ezekkel a tragédiákkal kapcsolatban, hogy egyszerűen tanulnunk muszáj belőle, nem engedhetjük meg, hogy még egyszer ilyen események kínozzák az embereket. Nagyon köszönöm a munkádat, István, és kívánok nagyon-nagyon sok sikert ezen a területen tovább.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Végső István történésszel beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Maradjanak velünk tovább is itt a Halas Rádióban.